Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, karácsony másnapjának igéhirdetési alapigéjét, Ézsaiás könyvéből a 11. fejezet első 9 versében a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsgyökéről. Hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka lehelletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a vipera lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban karácsony este Ézsaiás 9. fejezetéből volt az ige, és akkor arról hallottunk, hogy akkor lesz karácsonyunk, hogyha a halál árnyékának völgyében járunk, hogyha úgy látjuk, úgy tudjuk, valljuk, hogy sötétségben élünk, de nagy világosságot látunk. Meglátjuk a halál árnyékának völgyében is, a halál közelében is, az Isten mentő szeretetét, kegyelmét. És várjuk azt, hogy ez a fény, ez a világosság növekedjen bennünk. Hogy egyre jobban megismerjük az erős Istent, az örökké való atyát, a békesség fejedelmét. Tegnap megerősödtünk abban, hogy minden folyamat az Istentől származik. Mikeás könyvéből szólt a profécia, az efratai Betlehemről, és azt láttuk, hogy minden esemény afelé vezetett, hogy a profécia beteljesedjék. Augustus császárnak is parancsolnia kellett a népszámlálást, mert Isten azt akarta, hogy ott és akkor szülessen meg a megváltó, amikor a proféták ezt megígérték. És arról is beszéltünk, hogy uralkodni akar ez a messiás, a megszületett messiás, ami életünkben pásztorunk akar lenni, és hogyha ez megvalósul, akkor lesz békességünk. Nem nyugodalmunk, lehet, hogy a felszínen lesznek viharok, hullámzás, ahogy a tenger felszínén van, de a mélyben, a szívünkben, lelkünkben lesz békesség. Ézsaiás 11 arról beszél, hogy miért adja Isten ezeket az ajándékokat a mi számunkra. Hiszen a felolvasott ige szakasz előtt, a 10. fejezet végén a pusztításról beszél. Arról szól, hogy Isten elpusztítja, levagdalja az ágakat, a sudár termetűeket kivágja, és elterülnek a magasra törők. Kivágja fejszével az erdő bozótját, ledőlnek Libánon büszke cédrusai. És ezután jön az, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsgyökéről. Hogyha elpusztította, a fákat, akkor miért engedi, hogy vesztőszál sarjadjon ki? Azért, mert Isten szeretné újjá teremteni a világot, szeretné azt a rendet megteremteni bennünk és körülöttünk, amelyet eleve teremtett. Azt a rendet szeretné, amit annyira hiányolunk, amire sokszor mondják is őszintén gondolkodó emberek, hogy hát ez ingat meg engem a hitben, hogy azt látom, hogy bár a kereszténység a szeretetről szól, de mennyire hiányzik ez a szeretet. Ezt a régi rendet szeretné az Isten újra teremteni bennünk és körülöttünk. Több próbát tett már Isten. Próbát tett az első bűneset után, amikor aztán ismét elszaporodott a bűn, és bekövetkezett a második bűneset, tett követő Noé idei özönvíz, és utána bekövetkezett, amit így neveznek a teológusok, hogy a harmadik bűneset, amikor ismét elszaporodik a bűn, és jön a Bábel tornya, a bábeli zűrzavar, és aztán folytathatnánk, hogy milyen módon építi újból és újból ezt a bábeli tornyot az ember, mondjuk a tudomány Bábel tornyát, és reméli azt, hogy ezen keresztül oldja meg majd a világ problémáit. És újból és újból kitör a zűrzavar, és rájövünk, hogy nem oldja meg egyik Bábel torony sem az emberiség életét, az emberiség békességét. Ezért Isten új vonalat kezd. Isai törzsgyökéről új hajtást támad. Isai Dávidnak az édesapja. És Dávidnak ígéri Isten Sámuel második könyvében, hogy királyságod örökre megmarad. Itt szól Dávidnak az az ígéret, hogy az ő uralma és az utódainak az uralma nem csak e világról szól. Azóta bizonyos értelemben úgy várták az izraeli, júdai emberek, úgy néztek a királyokra, mintha messiások lennének. Hiszen bizonyos értelemben azok voltak. Várták azt, hogy mikor fog beteljesedni az ígéret. Várták azt, hogy melyik megszületett gyermekben teljesedik be mindaz, amiről Ézsaiás is szólt. És ennek volt a jele az, hogy Betlehemben is, de szerte a júdai falvakban, városokban működtek a úgynevezett flótások, a zenészek, akik amikor megtudták, hogy valahol gyermek fog születni, akkor oda mentek a házhoz, és hogyha fiúgyermek született, de csak akkor, hogyha fiúgyermek született, akkor rákezdtek a nótálásra. Mert minden egyes fiúgyermek születésében ott volt a reménység, hogy hát, hogyha ő lesz a megígért messiás. Ez volt a flótásoknak a feladata. Egyetlen egy fiúgyermek születésénél nem zenéltek a flótások. És ez Jézus volt. Mert éppen úgy esett, hogy senki sem tudott róla, hogy hol vannak, és egyáltalán, hogy ott gyermek fog születni. Azaz, hogy mégis azért volt zenélés, volt éneklés Jézus születésénél, hát Isten úgy gondoskodott róla, hogy az angyalok énekeltek. Megszületett a megváltó, de Isten továbbra is kiemelt szerepet szán Izraelnek. Ezt csak azért teszem ide zárójelbe, hiszen tudjuk, hogy mennyire jelen van az életünkben az Izrael ellenesség. Én csak erre annyit mondok, nem tudok más mondani, csak azt, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden népe. Ez nem változott. Lehet a zsidókat üldözni, lehet megszólni őket, de mindenki számoljon azzal, ezzel áldást, hogy átkot hoz a saját életére. Senki nem mondja azt, hogy ja, hát én ezt nem tudtam, vagy hát tisztelendő úr, azt nem mondta. Ott van a Szentírásban, vigyázzunk nagyon ezzel. Mitől lesz alkalmas? Mitől lesz alkalmas a messiás az uralkodásra? Azt olvassuk, az Úr lelke nyugszik meg rajta. Az Úr lelke által lesz alkalmas a messiás, a megszületett gyermek arra, hogy uralkodjon. Sokszor merülnek fel bennünk kételyek, vajon tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatot? Sokszor lelkészekben merül fel a kételj. Vajon a lelkészi pályát csupán én választottam, vagy pedig Isten hívott el a szolgálatra? Egy lelkész testvérem, aki nagyon sokat jelentett az én számomra, adta fel a lelkészi pályáját, azért, mert úgy érezte, hogy szinte favágás a szolgálata, és nincsenek eredményei. Ráadásul romokban hevert a magánélete, felesége ott hagyta. Úgy érezte, hogy nem vezethet egy gyülekezetet, hogyha még a saját házon épét sem vezeti jól, hiszen Pál apostol is ezt mondja. Hiába próbálták őt rábeszélni, püspöke, esperese. Azt mondta, hogy inkább elmegyek Gimesbe, és leszek kisbojtár, és ott újra átgondolom az életemet, és valóban ezt is tette. Az elmúlt évben ott volt, a gyimesi havasokban, mint pásztor. Nagyon sokszor nem gondolom, hogy csak lelkészeket, hanem egyébként is gyülekezetben szolgáló embereket fenyeget ez a veszély. Fenyeget az az érzés, hogy vajon jól végzi a munkámat? Nem csak a kritikák miatt. Egyáltalán az ember érzi azt, hogy Isten lelke által mondom, amit mondok, vagy nem. Favágás, amit mondok. Vagy pedig Isten lelke szólal meg a mi szívünkben, és tovább folyik, tovább működik minden hallgatónak a szívében. Pedig kérni kellene mindannyiunknak azt, hogy Isten szent lelke munkálkodjék bennünk. Tudnak lelkész mellé állni hívő gyülekezeti tagok is. Számtalan példát tudnék erre mondani. Amikor oda kerül a gyülekezetbe egy lelkész hit nélkül, és a hívő gyülekezeti tagok mellé állnak, imádkoznak érte, nem róják fel a szemére, hogy a tehát lelkész úr, hogy mondhat ilyet, vagy hogy élhet így, segítik, támogatják, imádkoznak érte, és tudok olyan lelkész társamról, aki ennek nyomán jutott hitre, ennek nyomán gyógyult meg a házassága, mert ezek a gyülekezeti tagok lélek által szolgáltak mellette. Ilyen volt a lélekkel megtelt Jézus. Akkor, amikor keresztelkedése nyomán megkapja a Szent Lelket, és elmegy a Szent Lélek teljességével, hatalmával, meggyógyítja Péter anyósát, most így a Lukács evangéliumát viszont egy pizikét tovább, meggyógyítja Péter anyósát, utána megy Péter hajójába, a kételkedő Péter szeme láttára a csodatételt tesz, nagy falfogás. Péter úgy érzi, hogy méltatlan arra, hogy egy ilyen emberrel legyen egy csónakban, és erre így szól hozzá, ne félj, ilyen emberek halászává teszlek. Elhívja a tanítványait, akik szintén bizonyára méltatlannak érzi magukat, félnek, hogyan lesznek alkalmasak ők erre a szolgálatra. Tanítja az ellenség szeretetet. Amikor Simon farizeus házába megy, akkor hirdeti a bűnös nőnek a bűnbocsánatot megbotránkozására a vallásos embernek, ilyen a lélekkel telt messiás. Megy és hirdeti az új élet lehetőségét. Nem személyre veti az embereknek, hogy hogy élhettek így, hanem meggyógyítja őket. És ugyanakkor azt is kell, hogy lássuk, hogy ez a lélek, a szent lélek, amelyet kap a messiás, nem csak gyógyít, hanem határozottan ketté választ. Mondta egyszer Karácsony Sándor professzor úr, hívő tanárember volt, egy alkalommal előadást tartott egy egyetemen, valamikor a második világháború táján, és az előadás után mennek oda hozzá a tanítványai, nagy kétségbe esve, hogy professzor úr, nagy baj van, a diákok odakint összeverekedtek az előadás miatt, mert az egyik így, a másik úgy értelmezi ez elhangzottakat. És akkor Karácsony Sándor elmosolyodott, és azt mondta, verekszenek? Nagyszerű. Akkor jól odafigyeltek. Mert igazából arról van szó, hogyha jól odafigyelünk a dolgokra, hogyha valami szíven üt bennünket, a szívünk mélyére hat, akkor az megmozgat bennünket. Hogyha Isten szent lelke a szívünkre hat, akkor bizony szétválaszt. Nem szeretném idealizálni a karácsonyi történetet, ott is azonnal ketté válik a társaság. A pásztorok, a bölcsek szemben állnak Heródessel és a katonáival, meg a papokkal. Ahol a Szentlélek általi beszéd hangzik el, ott mindig ketté oszlik a sokaság. Ez volt akkor, amikor Jézus gyógyított, azonnal ketté vált az egybegyűlt sokaság. Azokra, akik dicsérték az Istent, csodálkoztak, imádták az Istent, hálát adtak, és azokra, akik magukban morfondíroztak, hogy bocsáthatja meg ez a bűnöket. Megbotránkoztató dolog, hogy viselkedik ez a Jézus. Csak Belzebub segítségének a hatalmával tudja az ördögöket kiűzni, és itt tovább sorolhatnánk. Azonnal ketté válik a társaság akkor, amikor a Szentlélek által megérinti az emberi szíveket. A názáreti zsinagógában is ezt látjuk. Kiűzték akkor, amikor elmondja, hogy az Úr lelke nyugszik én rajtam. És hogy most teljesedett be ez a profécia. Nem bírták hallgatni. Mások utána viszont hozzávitték a betegeiket, mert tudták, hogy nála van a megoldás. Én azt szeretném, hogy ebbe a templomban mindenki egy szívvel, egy lélekkel Jézus mellé állna, de azt is tudom, hogy ez lehetetlenség. Isten igéje továbbra is élő és ható, ketté választ. Mi az oka annak, hogy ketté válunk? Az a kérés, az a kétféle kérés, amely így hangzik, az egyik így. Uram, adj erőt, hogy meg tudjam tenni ezt és ezt. A másik kérés így hangzik. Uram, adj szent lelket, hogy oda vigyen, ahová ő akar. Ez a két kérés, ez a két óhajtás az, ami ketté választ bennünket. Egyikünk azt mondja, Isten adjon erőt ahhoz, amit én elgondoltam, amit véghez szeretnék vinni. Másikunk azt mondja, a Szentlélek vigyen oda, ahova ő akar, ne oda, ahova én szeretnék menni. Ez a lélek, arról beszél Ézsaiás, a bölcsesség, értelem, tanács, erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És most már csak arról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, hogy milyen az, amikor megtapasztaljuk az életünkben a bölcsesség, értelem, erő lelkét, az Úr ismeretének, félelmének a lelkét. Számtalan példa történet van. Emlékszem egy beszélgetésre, amikor arról beszélgettünk egy bizonyos körben, hogy mennyire odafigyelt a gyülekezet arra, amikor valaki előre jött, és elmondta a bizonyságtételet, hogy ő hogyan tapasztalta meg az életében az új teremtést. Különösen élesen él most bennem, lehet, hogy másokban is még, Temesvári Jóskának a bizonyságtétele, ahogyan elmondta könyvbelábadt szemmel azt, hogy a nagymamája hogyan imádkozott érte. És aztán elmondta azt, hogy hogy ment el nap mint nap egy templom mellett, miközben érezte, hogy húzta a szíve oda, de ő nem akarta, hogy oda vigye a Szentlélek, ahová ő akarja, hanem ő a saját útját akarta még járni. És akkor valaki, aki ismeri a nagytartja egy gyülekezetet, mondta, hát azért azt én nehezen tudná elképzelni, hogy a gyülekezetből XY vagy Z kijöjjön, és bizonyságot tegyen az életéről. Az más, hogyha valaki jött Amerikából, jött máshonnan. Én azt gondolom, hogy igenis XY és Z megteheti ezt, mert van itt, ebben a gyülekezetben is hit, és van itt, ebben a gyülekezetben is lélektapasztalás, és itt is szükség van arra, hogy megosztjuk egymással azt, ami történt velünk, ahogy a Biblia mondja, egymás hite által végre épüljünk. De addig, amíg ez nem megy folyamatosan, addig kénytelen vagyok más bizonyságtételeket elhozni. Remélem, hogy mások is hallgatják épülésükre a MERA előadásait, MERA műsorát. Merának a újságában jelent meg egy cikk arról, hogy valaki Kolozsváron, így írja, 35 évig gonosz életet élt, elsorolta, hogy ő mit tartott annak, italozott, dohányzott, bulikba járt, több kapcsolatot tartott fenn nőkkel, és nem is tudta azt, hogy elveszett ember. 1976-ban, így írja magáról, csak idézem, hitetlenül konfirmált. És aztán ahogyan diktálta ugye az akkori közeg, különösen Romániában is, öntudatos ateista, szabad gondolkodó lett, kedvenc témái a sci-fi olvasása, ufológia, csillagászat, irodalom, filozófia volt, és ez igen messzire elvitte az Istentől. Míg végül 1989-ben Isten belenyúlt az életébe, méghozzá azáltal, hogy megnézett egy sátánista filmet, és ennek következményeképpen idegösszeroppanást kapott. Kórházba került, és ott nagyon sokan meglátogatták, hívő emberek is, kapott ajándékba egy Bibliát. Ez volt az első pont az életében, amikor az Úr ismeretének a lelke kezdett benne erősödni. Aztán 1996-ban ismerte meg a feleségét, aki Kolozsváron diakonisszának tanult, 97-ben pedig megtért, és ezek után házasodtak össze. Egyre többet olvasta a Bibliát, és egyre inkább tudott lemondani káros szenvedélyéről. Lejön, hogy 99 óta nem dohányzik, és idén, márciustól már nem iszik. Hosszú folyamat. De az Úr ismeretének, az Úr erejének a lelke munkálkodott bennünk, ahogyan bennünk is munkálkodik. Gyógyul. És ezt kívánja másoknak. És várja Jézus visszajövetelét. Kedves testvérek, sok mindent mondhatnék. Ilyen címeket olvasok ebben az Antenna című újságban, a házasságunkat is meggyógyította, és tovább. Isten ismeretének a lelke, Isten félelmének a lelke munkálkodik. Még nem tartunk ott, hogy együtt legel a tehén, meg az oroszlán, még nem tartunk ott, hogy a kisgyermek a vipera lyuknál játszadozik, még sok-sok minden meg kell, hogy addig történjék. Folyamatosan kell, hogy gyógyítson Isten. Itt vagyunk még egy ideig, egy kevés ideig, és még kapunk Istentől lehetőséget arra, hogy felé nyújtsuk a kezünket. Isten adja az ígéretét, most akar helyreállítani bennünket. Erre alkalmas szemét küld el, a messiást, lelke hatalmával. Így nőhet bennünk az Isten ismerete és az Isten félelmének lelke. Most még itt, de ketté választ a lélek. A kérdés az, hogy velünk jössz-e? Isten lelkével mész-e oda, ahová ő akar vinni? Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy eljöttél a Szentlélekkel betelve, és így hirdetted a gyógyulást, így hirdetted a bűnbocsánatot, így hirdetted a szeretetet, az ellenség szeretetet is, így gyógyítasz minket is, hirdeted nekünk is személyesen bűneink bocsánatát. Köszönjük, hogy bennünk is hitet támasztottál, és hogy előbb-utóbb, de bizonyságot teszünk a hitünkről. Családunkban, munkatársainknak, szomszédainknak, gyászolóknak, és talán még a gyülekezet előtt is. Kérünk téged, Urunk, növekedjél bennünk, míg valóban nálad nem élhetünk, teljes békességben. Amen.